Sziasztok! Ismét visszatértünk a Rage Quit podcasttal, itt van velem Ben szülött, vagy súlytalan Bálna, akivel együtt csináljuk ezt a kis, nagyon jó kis gaming podcastot, és nagyon érdekes dologról fogunk beszélni, hogy mikor lesz túl sok a játékokból igazából. Előtte meg beszélünk arról, hogy milyen sok a játék.
Miért csináltad ezt?
Kezdjük azzal, hogy volt nekünk egy ilyen eseményünk múlt hét előtt a Gamescom Kölnben, ahol...
Igen, arra pont lemaradtunk az előző adásban.
Igen, az még pont előtte volt az előző részünk, és akkor beszéltünk, hogy majd kicsit beszélünk róla. Te amúgy voltál kint személyesen már a Gamescomon? Láttad ezeket a dolgokat már élőben?
Nem, én még soha nem voltam kint Gaming Expo-n, ahol bejelentenek új dolgokat. De nem tudom, hogy egyébként az jó-e, mert azon túl, hogy kipróbálsz dolgokat, nem feltétlenül tudod követni az eseményeket, úgy, mint otthon.
Igen, mondjuk ugye, tehát a Gamescomon direkt ugye külön is veszik, tehát van ez az Opening Night, ahol az összes trailer van, és akkor utána van a rendezvény, ahol ténylegesen kipróbálhatod. Vagyis hát igazából ugye úgy van, hogy van az Opening Night, és utána még nincs a rendezvény, vagyis akkor van a nulladik nap, amikor csak a szakmabeliek mehetnek be, és utána lesz publikus a rendezvény, amikor mindenki kipróbálhatja. De igen, nekünk volt egy év, amikor bementünk az Opening Night-ra, és mi onnantól kezdve beszéltük, hogy itt nem megyünk be többet, mert az Opening Night-nak élőben tényleg nincs sok értelme, mert amúgy sokkal rosszabbul látod, tehát hogy leültünk távol, és kicsi volt a kijelző, szóval hogy igen, azt jobb otthonról nézni, és amúgy ezt csinált következő évben, Ben ültünk az Airbnb-ben, és a nagy tévén néztük, sokkal jobb élmény volt ott kényelmesen megnézni, és utána másnap bemenni és kipróbálni azokat, amiről szó volt. De igen, eddig amúgy szerintem a korábbi években a Gamescom nagyon szeretett volna az E3 lenni bejelentésekkel, de nem voltak olyan nagy dolgok. És így most se tudom, hogy így. Jó a Silkson, most durant egy
nagyot, okay? De most figyelj, ezt már az a helyzet, hogy azért nem lehet semmiért se kijelenteni, hogy vagy se az nem lehet, hogy fú, itt most mekkora dömping volt, meg az se, hogy itt semmi nem volt, mert annyira szubjektív, hogy kinek mi fontos. Van, aki egy megjelenés vagy bejelentésre évek óta vár. És hogyha az itt megtörténik, akkor neki ez nagy dolog, sőt, lehet több ilyen is van, vannak kiszámítható dolgok, és esetleg vannak olyan új címek, amik itt először mutatják meg magukat, vagy új epizódok sorozatokban, és azokra hype-ol fel egy csomó ember. Szóval én már nagyon óvatos vagyok ezekkel. Személy szerint én egyébként meglepőnek találtam azt, hogy milyen sok mindent próbáltak megmutatni, tehát mobiljátékokon át, tehát mindenfajta PC játék, stílus megjelent, tehát nem az, hogy mit tudom, tényleg csak a shooterek meg a ilyen lövöldözős live service-ek voltak, hanem tényleg minden, és tök sok ismert IP is volt. Szóval én amúgy elégedett voltam a repertoárra, ezt így lehet mondani.
Igen, én csak arra gondolok, hogy mindig volt az ilyen nagy eseményeknek, próbáltak elmenni abba az irányba, hogy legyen valami olyan bombasztikus dolog, tudod, ami miatt mindenki erről beszél. És hogy az elmúlt években már van egy olyan tendencia, hogy az ilyen igazán bombasztikus dolgokat, azokat ezek a stúdiók szeretik inkább maguk irányítani. És nem akarják ezt a Bilágos. Lehetőséget odadni egy független eseménynek.
Igen.
És hogy jó, nem véletlen például, hogy az most egy tök nagy újdonság volt, hogy a Blizzard az új WoW kiegészítőt itt jelentse be, és itt mutasson először belőle valamit. Ez még talán egy nagy durranás volt, bár az tény, hogy a WoW már nyilván nem mozgat meg annyi embert, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, de hogy alapvetően ide mindenki a B-trélereket hozza el, tehát hogy így...
Hát ezt nem tudom, hogyha így visszanézzük azért, hogy mondjuk a Clair Obscure-t nem tudom először, talán valami Microsoft Game Show, én nem tudom, mind jelentették be, és aztán idén meg kb. Biztosra vehető, hogy Game of the Year lesz, szóval, hogy utólag már egy kicsit más fénytörést kapnak ezek a bejelentések, meg ez a ki mit hol jelentett be. Nem lehet tudni, nincs belekódolva egy játékba, hogy óriási siker lesz, meg az se, hogy semmit nem mozdít meg az emberekbe. Az, hogy bejelentik a következő Call of Duty-t, nem tudom, lehet, hogy egyébként tök buborékban vagyunk, mert sokkal több embernek meg ez egy ilyen, tényleg egy elképesztően jó hír, meg hype dolog, nekünk meg nem annyira. Miért neked mi lett volna az? Vagy milyen bejelentés lett volna olyan, hogy azt mondod, hogy atya úristen, megőrülök.
Most megint mondjam azt, hogy a Half-Life 3.
Hát jó, valószínűleg. Oké, szóval te ilyen kaliberű cuccra vártál akkor...
Nem mondom, hogy vágyok egy ilyen kaliberű cuccra, csak azt mondom, hogy pont erre akarok amúgy utalni, amire most rátértél, hogy igazából így olyan nehéz megítélni előre egy játékot a trailer alapján, hogy mi lesz igazából a hatása. Pont a Claire Obscure tök jó példa, hogy így szerintem senki se kezdte úgy az évet, hogy a Claire Obscure az a játék, amit a legjobban vár idén, de mégis mi lett a hatása és mi lett az eredmény. Voltak, jó, na, bocsánat, az, hogy senki ezt túlzás, nagyon kevesen kezdték úgy az évet, hogy ezt verik a legjobban, és aztán mégis milyen fordulat lett. És hogy itt is az van, hogy így ebben a dömpingben, ahol előtérbe kerülnek a nagy stúdióknak a nagy játékai, amik sokszor már így mindenki inkább áttekeri, érted, a Black Ops 7 traileren, akkor elvesznek talán azok, amik vannak. Mondom, szerintem a Silksong az igen, a Silksong az egy olyan eseményszintű dolog volt, hogy már mindenki letett arról a játékra, hogy ez valaha megjelenik, és azzal, hogy ezt bedobják úgy, hogy nem csak, hogy itt van a trailer, nem csak, hogy bedobjuk, mikor jelenik meg, hanem, hogy ez 2 hét múlva van.
Most már csak 3 nap múlva, azt hiszem.
Most már csak holnap után igazából a podcast felvételhez képest, igen. Mert szeptember 4-e. Szóval igen, az egy ilyen esemény, de azon kívül pedig, hát jó, láttuk,
nagyon
jó.
Sok minden volt, ne szórakozz. Hát például, jó, és hogyha túlmegyünk a videójátékokon, Sekiroból sorozat készül, mi az a Bethesda-s Fallout sorozatnak a második szezonját jelentették be. Szóval, hogy így még ilyen téren is tudnak kapaszkodót találni, ugye a gaming popkultúrában. Most az, hogy mit tudom én, kisebb indie játékok itt megmutatkoznak először, nyilván nem egy nagy dolog. De én is láttam, például Warhammer Dawn of War 4. Ez a játék sorozat talán 10 éve nem volt új rész, nem tudom, lehet nagyon rég. Az első az 2006 vagy 4, 2009, 2010 valamennyi. Na, és elképesztő jó trailert kapott, mutatta a gameplayt, és beindult tőle a Warhammer 40K RTS Community, mert most jött ki a Definitive Edition-ja, amiről múlt podcastban beszéltem a Dawn of War-nak, és azt látom, hogy az összes olyan csatorna, ami ilyen valamilyen stratégiai játékkal foglalkozott, vagy Total War foglalkozott, mindenki orba szájba nyomja a Warhammer-es kontentet, és várják a megjelenést. És ez például nagyon sokat jelentett annak a community-nek, aki ki van éhezve ilyen és ehhez hasonló játékokra.
Igen, ez mindig egy nagyon jó stratégia, hogy így bejelenteni az új címet, és kiadni a remastert egyszerre.
Igen,
mert
igen.
Az nagyon beindítja, és igen, az azt mondom, hogy az egy meglepő dolog, hogy egy RTS trailert lehet látni egy ilyen eseményen.
Ráadásul egy viszonylag, hogy mondjam, jól kinéző és ambiciózus is az új trailer, úgyhogy az szerintem mindenképp kiemelendő, meg süvegelendő, hogy bemerik vállalni, hogy csinálnak egy RTS játékot 2020, nem tudom, 5-be, 6-ba, 6-ba inkább, amikor kijön. Durva.
Igen, igen. Ez amúgy ez önmagában egy nagyon érdekes téma, hogy bizonyos műfajok azok mennyire eltűntek, amikor volt idő, amikor az adott évben megjelenő RTS volt a már a könnyöködön jön ki, mert annyi RTS jelentenek be, és mindenki azonkon pörög, és mindenki várja az új, mint a Command & Conquer-t, vagy az új Warcraft-ot, vagy az új, mit tudom én. Ahhoz képest mára meg már egy ilyen megmutogatjuk, mint
nagyon nis
hátrányosságot, igen. De működik, tehát, hogy azok az emberek még mindig ott vannak, és szeretik, a nagy közönség nem fogható rá, szerintem.
Én azt gondolom erről, meg elég sok minden videó is, tanulmány is emberek alátámasztják, hogy ez egy természetes folyamat volt, mert az, amit a korai RTS-ek igényeltek játékos tudás szinten, az a casual típusú játékosnak egy olyan megugoratatlan szint, viszont sokkal látványosabbak voltak az akkori e-sport rendezvények az ilyen játékokból, amikor ugye hát külön billentyűzetet gyártottak egy-egy ember kénye kedvére, meg mit tudom, olyan setupokat lehetett látni, meg olyan csak a kézmozgásnak volt egy külön kamerája versenyeken, hogy hogyan mikromakrózik a srác, milyen alapja, mert szóval tök más időket éltünk, most igazából megvannak a bevett játékok minden kategóriában, amik nem igényelnek ilyen összetett tudást. és nyilván sokkal egyszerűbb, sok kisebb a belépési küszöb is ezeknél a játékoknál. Szóval ezen nincs nagyon mit meglepődni. Egyébként volt még szerintem bőven játék, ami nagy port kavart. Volt ez a La Divina Commedia, ami a Dante's Inferno-nak mondják, hogy lesz, ha jól tudom, hogy lesz ilyen spirituális folytatása, ami egy PSP játék volt. Én nem tudom, te játszottál-e anno vele. Olyas, mint a God of War, hogy ilyen lineáris, mész előre, jönnek ilyen kis arénába ellen a szörnyek, de egyébként a háttértörténet minden az tök érdekes volt. A másik ilyen, amit még én ki tudnék emelni, és nagyon fura volt látni, és egyébként azóta láttam, hogy már a demóját is lehet próbálni, ez a Valor Mortis, ami egy first person Souls-like játék, a ilyen hát post-apokaliptikus, vagy ilyen elvont Napóleon utáni világban, ahol Napóleon beszél hozzád, amikor így megjelensz, mert konkrétan egy halott vagy, aki föléled a csatatéren, és mész előre, és hát POV nézetből kell dodge-olnod, meg deflektálnod, meg mindent a szörnyekkel, úgy, mint hogyha mondjuk egy külső nézetes játékban játszanád, úgyhogy ez például ugyanúgy egy ilyen színes kis folt volt. Ja. Üde színfolt volt nekem.
És ezt tudtad, hogy melyik trailer az? Nyilván YouTube-ra feltöltött. Tehát ugye van az Opening Night Live-nak egy egész streamje, amin benne van az összes, de nyilván minden trailer felkerül külön is YouTube-ra. És hogy melyik trailert nézték meg a legtöbben
az idei Gamescom. Azért tudom, mert mondtad.
Ja, jó, most mondtam neked az előbb, igen.
De mondd el, mert ez vicces.
A Black Ops 7 volt a legnépszerűbb trailer. De erre valaki érdekes elméletek, hogy miért. Hát ugye ebből lett most egy ilyen kis mém, hogy ugye közel vagyunk a Battlefield 6 bétához, és most az ilyen Battlefield kód párharc feléleződött megint újra, vagy kiéleződött, és hát ugye a Black Ops 7 traileren valami egészen elenyésző volt a lájkok száma megtekintéshez képest. Tehát ott vagyunk, hogy valami 40 akárhány millió megtekintés, és egy 50 ezer like, tehát hogy így nyilván a dislike az olyan, hogy azt ugye most már nem látjuk, és ezt egy szeretném, akkor ezt egy ilyen public, mi ez? Közérdekű információ, az ilyen dislike mutató bővítmények, nem szeretnék senkit elkeseríteni, ezek becslések, tehát hogy a pontos dislike számot igazából csak a videó feltöltője látja. Na mindegy, a lájkok száma biztos, és hát borzasztóan elenyésző, és hogy az az elmélet, hogy az emberek olyan sokat frissítgették ezt a videót, hogy nézzék, hogy mennyire szarul teljesít, hogy ezzel felnyomták a teljesítményét, és megtekintéseket adtak neki. Úgyhogy igen, a Black Ops 7 az idei Gamescom legnépszerűbb játéka.
Hát konkrétan elképesztő, amit van 52 ezer komment, egyébként majdnem 500 000 dislike-ra jut 60 ezer like, 47 millió megtekintésnél jár, és az ilyen top kommentek mind az, hogy ez a legjobb reklám a Battlefield 6 számára, ez rendeltette elő velem a Battlefield 6-ot, meg hogy egy kódjátékostól köszönöm szépen, így könnyebb volt a BF6-ot választani. Úgy látszik, hogy ez most nem jött be az Activision-nek.
Igen. És nekem a kedvencem az, ami még mindig ott van. És amúgy meglepően, tehát hogy az, hogy mondjuk egy néhány évvel ezelőtt, ahogy elkezdték csinálni a trélerek, tudod, hogy a trélernek a vége mindig az a rendeld elő, és megkapod ezt, és akkor bejön egy ilyen undorító, egész képernyős grafika, telenyomva elemekkel, hogy milyen páncért kaphat a karaktered, meg milyen játékon belüli digitális valutából kapsz 1500-at, hogyha előrendeled, amik így...
Sok színes pisztolyt.
Ez egy ilyen egész képernyő, és hogy most nyilván én nem számoltam meg olyan alaposan, de én csak a Black Ops 7 trailer végén láttam még ezt, hogy így kaphatsz extra Reznov skint, hogyha előrendeled, és kaphatsz óriás rágógumi csomagot, és így, mi van? Azt se tudod, hogy mik... Tehát honnan tudnád, hogy mik ezek, és miért jók neked, hogy meg akart kapni? Tehát, hogy ez tényleg olyanok, mint az ilyen, mint ezek a régi ilyen minimaxos tévéreklámok, tudod, amik így annyira túltöltik a gyerekeknek az ilyen reléit, hogy így, anya, meg kell venned nekem, kb. Ezt érzem, mintha erre mennének rá, és hogy így, szerintem, amikor megcsinálták az Activision-nél ezt a trailert, akkor így így lehet, hogy még nem érezték, hogy ez mennyire durván ki fog tűnni a tömegből, hogy ők az egyetlenek, akik még ilyen trélert csinálnak. Amúgy de hogy még a YouTube videó végéről se vágják le, érted? Tehát, hogy én annyira cikinek érezném, hogy ilyen utólagos szerkesztéssel legalább kivágnám a végéről, vagy valami.
Jó, de ezzel most rövünk, de egyébként mindig elképesztő jó eladásai vannak az összes Call of Duty-nak. Szóval most ez ilyen tök jó hangzik, hogy mindenki beírja, hogy a Battlefield-el fog játszani, de egyből előrendeli, és mit tudom én, a Early Access-be fogja már játszani ugyanúgy. Tehát nekem ez a hipokritikusság, vagy nem tudom, hipokrácia, fene tudja. Ami a játékosokban megvan, hogy megyünk a flow-val, megyünk a hate train-en, hogy utáljuk, meg minden, de valójában meg alig várjuk, hogy mi is ott lövöldözhessünk, és mi legyünk a ladderen az elsők. Úgyhogy én ezt továbbra is érzem. Hát igen, az, hogy... Ja, meg a másik, meg eszembe jutott, hogy az is lehet, hogy az ázsiai piac is nagyon fontos nekik, és ott pedig nagyon hasonló világ, tehát ott ez a túl stimulált reklám az, ami általában működik, vagy általában megszokott, és lehet, hogy az egy kicsit túl nagy szerepet kapott itt most ebben, amit szerintem semmi különös, tehát ugyanolyan, mint minden kod, csak lehet, hogy ez a futurisztikusság, ez most éppen nem menő. De amúgy mi a baj vele ezen kívül, azt nem tudom.
Hát igazából szerintem az, hogy ugye ez a tréler, amit láttunk, az elsősorban szerintem inkább egy story tréler, tehát inkább egy ilyen a single player részről szól, és van ugye a Call of Duty-val kapcsolatban egy nagyon durva kritika a Warzone-on meg a multiplayeren keresztül, hogy mennyire elment ebbe az ilyen nagyon oda nem illő színes, rikító kollaborációk, skinek, fegyverek, mit tudom én mi, ami nem illik bele abba a fajta realisztikus, mondjuk sose akart nagyon realisztikus lenni a kod, de érted, mit mondok? Tehát, hogy valóságba beleillő katonai image-be, amit felépített magáról. Tehát azért éveken keresztül, amikor a Call of Duty tényleg minden évben a legeladottabb játék volt, az ilyen 2010-es években, akkor azért abszolút az volt, hogy volt egy olyan image a Call of Duty körül, hogy a katona a felszerelésével, a fegyverekkel, a mit tudom én, hadsereg, legyél te a kemény katona, és ez elveszi azt, tehát hogy ez a fő identitását a játéknak elvette az, hogy a multiplayerben ezek az ilyen oda nem illő fura dolgok vannak. És aztán a Black Ops 6 behozta azt az elemet, nem tudom, hogy azzal te játszottál-e, az a Black Ops 6 volt? Az volt a hidegháborús Kennedy beszéd, vagy Clinton beszédes, nem tudom milyen cucc. De mindegy, abba volt egy ilyen rész, hogy bementél valami ilyen laborba, és akkor egy mérges gáz megfertőzte az agyadat, és emiatt ilyen fura látomásaid lettek, és akkor ez egy ilyen jó kifogás volt arra, hogy hogyan tegyük az amúgy nagyon komoly single player játékba is ilyen goofy elemeket. Hogy szörnyek legyenek, meg démonok legyenek, meg mit tudom én, és aztán a játéknak a fináliában konkrétan egy ilyen mentális világban mentél, ahol valakinek az emlékeiben kellett menned, és ilyen repülő sziklák között ugráltál, és mit tudom én, és olyan volt, mint egy Destiny, amiből a Destiny-nek a science fiction világába beleillik, de a Call of Duty-ban, ami elméletileg egy földhöz ragadt shooter, abban meg nem. De a Black Ops 6-ban még így egy ilyen kisebb rész volt. Ott én még úgy voltam vele, hogy még egész ízléses, még belefér. Viszont ez a trailer pedig mintha arra fókuszált volna, hogy az egész játék olyan lesz, mint ezek az apró részek a Black Ops 6-ban, direkt azzal a kifogással, hogy az összes ilyen goofy dolgot bele tudják tenni. És szerintem ez a fő kritika, hogy pont akkor, amikor jött a Battlefield 6, és meglátta ezt a kritikát a Call of Duty-val szemben, és a Battlefield 6 fejlesztői ilyen nagyon explicit kimondták, hogy itt nem lesz Jay és Néma Bob, meg Beavis és Butthead. Szerintem ez a fő kritika vele.
Értem. Mindig nagyon hangosak az ilyen FPS bejelentésekre a játékosok tömegei, mert nyilván feltételezem, hogy itt van a legtöbb érettebb gamer, aki már nagyon régóta nagyon sokat investált ezekbe a sorozatokba, és akkor mondjuk ő nem ezt várja, ő neki nem tetszik, de hogy ez nem tudom, ez nem mond el a communityről is valamit, hogy ez nagyon toxikus? Tehát, vagy érted, egy olyan cégtől várnak valami nagyszerű vívmányt, vagy valami fantasztikus folyódmányt, aki az egyik legpénzéhesebb, és az egyik legkapitalistább módon uralja le ezt az egész franchise-t, meg egy csomó másikat. Szóval nem egy kicsit hogy mondjam, elrugaszkodott elvárás az, hogy azt várják a játékosok, hogy nekik készül a játék, akik egyébként a core közönség, meg akik nagyon szeretik a Call of Duty-t, ebben a világban, ahol már tényleg mindent a stakeholdereknek a kénye kedvére akarnak faragni. Yeah.
Igazából ez amúgy teljesen szerintem ugyanaz a folyamat, mint a popzenében. Tehát, hogy mindenkinek az a popzene lesz a legkedvesebb a szívének, ami akkor volt népszerű, amikor ő volt ilyen késő kamasz. Tehát amikor az érzelmileg legtúlfütöttebb, a hormonoktól legjobban túlpörgetett időszakában mindenkinek a saját 16 és 25 év közötti korábban népszerű zene volt, ami utána jön az ez már nem zene. Ez minden generációban lezajlik. Tehát amióta popzene, mint olyan létezik, azóta ez mindig lezajlik. És szerintem a videójátékokkal is ez van, hogy az a játék, ami a legnépszerűbb, az azt jelenti, hogy tényleg azzal játszanak a legtöbben, és főleg inkább a fiatalok játszanak vele, és az marad meg. És aztán mindenki arra emlékszik szívesen, amivel kamaszkorában játszott, és az új játékok, ez már nem is ugyanaz, mint régen volt. És hogy ez folytott meg fog ismétlődni. Tehát, hogy szerintem az szimplán ez van, hogy kiöregedtek az emberek már belőle, de hogy így a fiatalok ugyanúgy meg fogják venni. Erre a képmutatásra amúgy pont a Call of Duty-val van egy rohadt jó kép, ezt megpróbálom megkeresni és elküldeni majd egy Steam csoportról, még az Modern Warfare 2 idején, az eredeti régi Modern Warfare 2 idején, hogy bojkottáljuk a Modern Warfare-t, amíg nem lesznek dedikált szerverek. Ez így a neve a Steam csoportnak, és alatta ott van a tagok felsorolva, és így mindenki látott, hogy épp játékban Call of Duty Modern Warfare 2. Tehát, hogy így ez ilyen, hogy így nem fogják bojkottálni, nem fog. Ezért lesz fluktuáció, lesz hullámzás valószínűleg, hogy a Call of Duty-t kicsit elfelejtik, de igen, drasztikus visszaesés nem lesz. Viszont, hogyha már így beszéltünk ezekről a játék dömpingről, a hatalmas mennyiségről, én gondolkoztam már így nagyon régóta is, és próbáltam megfogalmazni ezt a témát, hogy az utóbbi években úgy nagyjából mindenhol jelen van, és ezért a videójátékokban is, a FOMO. És hogy amikor ránézel egy ilyen játék tömkelegre, amit bejelentenek egy ilyen eseményen, és ugye közeledünk az ősz felé, és ugye jellemzően a játék megjelenéseket nagyon novemberre szokták időzíteni, hogy a karácsonyi
szezont. Csak itt akartam mondani, hogy a bejelentések szó után, aminek általában mostanában fele Souls-like játék.
Igen.
vagy valamilyen akció.
De még hogyha kidobod az ilyen bejelentésekből az összeset, ami mondjuk téged személyesen nem érdekel, akár egy műfaj, akár bármi. De ugye ez is érdekes, nem? Hogy ránézel a bejelentésekre, és mindenki kiválaszt egy műfajt, amit én most ignorálni fogok, mert az nekem nem tetszik. Pont azért, mert már olyan fomód van az egésztől, hogy valahogy meg kell szűrni ezt a rengeteg játékot, hogy mivel játszol és mivel nem játszol, mert túl sok van. Ugye a FOMO, bocsi, ezt lehet, hogy erre rátérek, mert most oké, hogy vágjuk, meg aki vágja, hogy mi ez az, tudja, miről beszélünk. Ugye a Fear of Missing Out, ami egy régi pszichológiai koncepció amúgy a vállalkozóknál, tehát ez egy ilyen vállalkozói viselkedés magyarázat volt, ahol azt figyelték meg, hogy vállalkozók nagyon sokszor azért hoznak rossz pénzügyi döntést, mert félnek attól, hogy elszalasztanak befektetési lehetőséget, hogyha nem ugranak mindenre, és ezért rossz döntéseket hoznak, és hogy ez egy ilyen vállalkozói coaching, nem tudom milyen kifejezés volt, hogy ne félj elszalasztani lehetőségeket, mert nem tudsz minden lehetőséget megragadni, és aztán, hogy bejött a közösségi média, ott ezt a kifejezést újra elővették, és sokkal több embert érint már, ahol azt látod, hogy a közösségi médiában látod azt, hogy az ismerőseid milyen izgalmas életet élnek, holott te ugye mindenkinek azt a kis apró kis szeletét látod az életéből, ami épp a legizgalmasabb, amit épp megoszt, plusz egyszerűen nagyságrendekkel több emberről tudsz mindent, mint mondjuk a közösségi média előtt, és hogy mindenki úgy éli az életét, hogy basszus, én nem csinálok épp valami érdekeset, akkor valamiből kimaradok. És azóta a FOMO így látszik, hogy mindenbe begyűrűzött, tehát mindenre ez van, hogy egyfolytában az az érzésed, hogy kimaradsz valamiből, mert olyan mennyiségű információ jelenik meg, olyan mennyiségű média van, amit fogyasztani lehetne, hogy nyilvánvalóan lehetetlen az összeset megtapasztalni, és emiatt biztos, hogy kimaradsz valamiből. És ez egy ilyen szorongást okoz valahol a tudatod mélyén. Nem azt mondom, hogy feltétlenül mindenkinél egy ilyen előtérben lévő durva szorongás, de egy valamilyen szintű szorongás.
Igen, hát ez emberfüggő, szubjektív. Van, akit ez egyáltalán nem érint, valaki pedig hatványozottan szenvedett.
Igen.
Én egyébként azt gondolom, hogy nyilván mivel ez mindenhol megjelenik, és egyre inkább erősödik fel, ez ma éppen az aktuális felnövő tinédzserek, mondjuk a mostani újabb generációnak lehet az egyik ilyen ősélménye, így az egész világgal kapcsolatban, hogy így annyira végtelenül sok dolgot tudnék csinálni most az időmmel, hát akkor inkább nem csinálok semmit, és akkor ez lesz nagyjából az összkonklúzió, hogy akkor hát elcseszem az időmet valami hülyeséggel.
Nem.
Lehet, hogy mi is így csináltuk, csak nálunk talán a mi idősz, mi gyerekkorunkban még hát max MSN Messenger volt. A mi social media kis élményünk, vagy nem tudom, hogy ott láttuk, hogy kinek mi van kiírva a neve mögé, és aztán mi nyilván később jöttek ezek az ilyen béna közösségi oldalak, mint az Eviv, meg a MySpace,
no.
de hogy hát jó, nem volt, jó, oké, akkor ilyen nagyszerű oldalak, mint a MySpace, meg a MyVip, de hogy ezen kívül, ez annyira nem mindenkit érdekel. Tehát ott is az volt, hogy volt mondjuk egy jó videójátékod, amit megtaláltál, és azzal nagyon sokat játszottál. Most a videójátékok terén én, mondjuk 30 pluszosan, inkább úgy látom ezt a szitút, hogy folyamatosan jönnek a jobb és jobbnál játékok, amik érdekelnek, mert látom, hogy van benne innováció, meg sokan jót mondanak róluk. A nagyobb cégeknek általában bukók a projektjeinek minimum a fele, és még így is az van, hogy inkább valami régi játékot veszek elő, pontosan azért, mert úristen, egyszerűen nem tudom eldönteni, nem tudom, 6-7 megjelenés közül, hogy melyik lenne a szívemnek kedves, de nyilván, ha valami Nintendo-s dolog van, azt mindenképp kipróbálom, és hogyha csalódok egy ilyenben, akkor pláne rossz kedvem lesz, hogy mennyit vártam rá, milyen jó, hogy kijött. Most például a Donkey Kong Bananzánál, hogy így összességében inkább egy csalódás, mint egy ilyen nagyon remek élmény, és akkor ez így kicsit így visszaránt a valóságba ilyenkor.
Igen. Igen, és hogy érdekes, hogy ezt mondtad, ezt a szorongást, meg ezt, hogy ez az ősélmény, hogy túl sok mindent lehet csinálni, hogy olvastam most egy ilyet ilyen tanároknak a beszélgetéséből, hogy tökre az a tapasztalatuk, hogy ma már a mai kamaszoknak az átlag élménye, az általános elmeállapota az inkább a szorongás, míg mondjuk egy ilyen 10-20 évvel ezelőtt inkább az unalom volt. És hogy ebből mennyire átfordultunk, hogy régen pont azért, mert nem volt ennyi közösségi média, nem lehetett ennyire elszórakoztatni magad egyedül, annyit unatkoztunk, hogy ez motivált minket arra, hogy kipróbáljunk új dolgokat, mert már unatkoztál. És hogy ma meg már nem tudsz unatkozni, már lehetetlen unatkozni. Lehetetlen az, hogy felfedez valamit azért, mert unatkozol. Mert annyi minden van. Mert
és annyira, vagy legalábbis nehéz elképzelni. Igen.
Nehéz elképzelni. Annyira kihasználták az unalmat ezek a nagy tartalomgyártó cégek, most úgy gondolok tartalomgyártásra, hogy média gyártó cégek, tehát videójátékok, filmek, sorozatok, annyira rájöttek arra, hogy ezt az unalommal töltött időt nekik el kell foglalni, és meg kell hódítaniuk teljesen, hogy most már nincs ilyen. És hogy pont ez az, hogy gondolj bele, hogy hány olyan játék, videójáték van, ha most csak a videójátékokat nézik, amik annyira nis koncepciók, annyira szűk réteget céloznak meg, de azért tudtak sikeresek lenni, mert az emberek esélyt adtak neki. Akkor is, hogyha fura volt első ránézésre. És ma már ilyen nincs, mert olyan dömping van, hogy a legapróbb hiba miatt is ki kell szórnod a játékokat, mert különben nem marad időt semmire. Tehát, hogy
hát azt
érzem,
hogy ez a hiba,
hogy...
ez mi... Tehát ez most technikaira érted, vagy nem a játék hiba, alapvetően koncepcióban hibás?
Koncepcióban hiba. Például a Souls-like. Tehát, hogy valaki mondjuk hibának tekinti egy játékban, hogyha a Souls-like, és az abszolút egy indok arra, hogy ezt ignorálja és elfelejtse azt a játékot,
ja.
És emiatt nem tapasztal meg olyan dolgokat. Vagy nekem is például elég... a körökre osztott. És elment volna mellettem a Clair Obscure teljesen, mert azt mondtam, hogy körökre osztott, akkor nem nekem szól. Nem is gondolkozom róla, nem is foglalkozom vele. És hogy emiatt azt érzem, hogy van egy ilyen szélsőségek felé eltolódás, hogy minden játékról vagy, tehát már a legapróbb hiba is eltolja az egyes felé, mert akkor nem akarok foglalkozni vele, és a legapróbb előnyt is felnagyítjuk egy tízesre azért, hogy megindokoljuk azt, hogy mi miért ezt választjuk a hatalmas zajból.
Uh-huh. Hát de a végén Igen, nyilván ez a klasszikus példa, hazamész, bekapcsolod a tévét, magad elé rakod a vacsorádat, és akkor mit nézzünk, és akkor eltelik 20 perc, már nagyon-nagyon kihűlt a kajád, és akkor na jó, akkor nézzük ezt a szart, és akkor és ez hatványozottan nehezebb, hogyha nem egyedül kajálsz, hanem mondjuk családtagoddal, pároddal valami. Ugyanez a videójátékokból, beülsz a Steam elé, te jó ég, talán 100 játékom akár, most már az évek során sok embernek felgyűlt. Na jó, akkor inkább mégis ma is legyen ugyanaz a, nem tudom, Fortnite, vagy a League of Legends, vagy a Valorant. Igen. Én egyébként ebből már rég kiégtem, és ez azért kiégést mondok, mert tudom, hogy az én egészségemre, az én szellemi frissességemre nagyon káros hatással van, úgyhogy nem játszok már ilyen tömeg online játékokkal, sőt, már szerintem taszítanak is. Tehát elkezdek játszani, és érzem, hogy ez jó, ez ugyanaz a loop, amiből én menekültem kifelé annó tinédzserként 20-as éveim elején, úgyhogy én emiatt szerintem sok más ember is inkább a single player játékok felé orientálódik, amiből azért nagyon sok van, és nagyon sok olyan van, ami kevésbé ismert, vagy szívesen kipróbálnád, mert hallottál róla, és ezekkel is bőven nagyon sokáig el lehet egyébként lenni, de mégis ott van a fejemben, és szerintem tök sok embernek, hogy azért néha tök jó játszani barátokkal, vagy valamilyen közösségi dolgot csinálni, és ezáltal keresem, és főleg szerintem sokan a mi korosztályunk, inkább ezeket az ilyen kóp játékokat, mint sem a kompetitív játékokat. Úgyhogy ilyenekből is egyre többet látok egyébként, sőt, nem is tudom már melyik olyan játék van, ami megjelent, hogy teljesen co-op kampánya van valami olyan játéknak, valami sorozat, aminek eddig nem volt co-op kampánya. Nem emlékszem, hogy lövöldözős, vagy strat. Lehet, hogy pont a Dawn of War 4, hogy teljesen co-opolható. Egy RTS kampány, ami korábban ilyen nem is létezett. És ő taníthatod a gyengébb képességű haverodat, hogy így kell játszani. Szóval, hogy próbálnak abba az irányba menni, hogy ezt az ilyen biztonsági, safety, cozy, ilyen nem is tudom mi, ezt az ilyen kényelmes játszást kielégítsék cégek a mi korosztályunknak. A fiatalabbak számára, akik meg tényleg egy ilyen társadalmi kényszer van rajtuk, egy ilyen szociális buborék probléma halmaz, hogy a barátaim ezzel akarnak játszani, ha én nem játszom velük, kimaradok ebből, holnap már nem értem a poénokat, nem tudom, miről beszélnek, stb. Nálunk egyrészt nem volt ekkora a paletta, mondjuk nem tudom, hogy a mai fiataloknak honnan van pénze játékokat venni, mert nekem az nem volt, azt tudom. Ha lehet hát volna Steam, akkor játékok. Akkor... Hát egy részük persze, de most érted, ezek az ilyen kis horror indie címek, amiket csapatba lehet nyomni, azért egy pár eurót mindig elkérnek értük. Úgyhogy szerintem ezzel is magyarázható. De egyébként kíváncsi lennék arra, hogy nekünk hány olyan nézőnk van, aki mondjuk ettől a FOMO-tól szenved, és aktívan érzi, hogy ez egy probléma. Te egyébként mennyire gyakran érzed ezt? Hogy egyszerűen most elakadsz így fejben, hogy mit játsz, meg miért ezt vagy azt?
Én nekem most ugye pont az van, hogy most pont ez az, hogy az elmúlt pár hónapban próbálok ezen tudatosan küzdeni, és úgy vagyok vele, hogy bár bizonyos szempontból önmagában az a kifejezés, amit most mondani akartam, hogy be akarom pótolni a játékokat, ez is már egy ilyen FOMO által meghajtott kifejezés, hogy mintha be kéne pótolnom. Igen, tehát mintha az egy hiba lenne, hogy kimaradt egy játék, és ezért most be kell pótolnom, mint a
hát erre született meg a backlog szó, ami igen, olyan, mint hogy backlog, egy ilyen igen. Önmagadat kényszerítenéd bele.
Mint a gyárban, hogyha lenne egy lista, hogy minket kell megcsinálni, és te kihagytál
a backlogom.
Igen, tehát hogy ez ebből a szempontból abszolút. Tehát szerintem nem nagyon van olyan, aki videójátékkal foglalkozik, aki ilyen szempontból ne lenne érintett. Van az, hogy nem veszük észre, vagy racionalizáljuk, hogy nekünk ez nem is annyira probléma, de közben meg igen, csak nem veszük észre. De igen, nekem is ez az online játékokban való kiégés, ez megvan, mert hogy amúgy azt se felejtsük el, hogy ebben az egész versenyben, hogy a játékok próbálnak versenyezni a te figyelmedért, elkezdték egy kicsit ilyen fegyverként használni ezt a FOMO-t. Pont ezekkel a ez a jelentkezz be minden nap, hogy megkapj valamit, és akkor majd nem tudom hány nap után kapsz valamit, vagy farmold ezt, vagy hetente jönnek az új küldetések, úgyhogy most meg kell csinálnod a heti küldetést, meg kell csinálnod a napi küldetést, és akkor kapsz, és hogyha nincs pénzed a haverjainak, látod milyen skinjei vannak itt a Fortnite-ban, megszerezheted ingyen, csak minden nap be kell lépned, és játszanod kell nem tudom hány meccset, és Tehát, hogy ezek is, ez is igazából a FOMO-ra megy rá, hogy így nehogy egy napot kihagyja a játékkal, mert akkor vége van ennek, csak akkor van értelme, ha minden nap játszol, és már a második munkahelyed, és mit, igen, én ezt nagyon meguntam. Ezt nagyon meguntam, ezt az ilyen grindolós részt, hogy így egy csomó játékot nem tudsz élvezni addig, amíg nem csinálod meg ezt a grindot benne. És régen rohadt sok időd volt kigrindolni valamit, és akkor úgy voltál vele, hogy élvezted a grindot, de én most már nagyon nem tudom élvezni a grindot semmilyen.
Egyébként szinten. Szerintem ezt már észrevették fejlesztők is, mert egyre több olyan játék van, amit azért kapnak fel, mert nincs benne mikrotranszakció, nincs valamilyen Day One DLC, vagy valami nagyon erősen ilyen kapzsi húzás, és már ezért szimpatikus egy csomó online közösségnek, akik nyilván kilövik egy szélesebb körbe ezt az információt. Úgyhogy egy csomó kiadó rá kényszerül arra, hogy újra szimpatikussá váljon a régi közönségének, hogy ezeket a különböző ilyen financiális elemeket visszaszorítsák, és tisztább játékok szülessenek. Most érted, itt a BF6-nál is ugyanaz felmerül, hogy most amikor megérkezik a játék, akkor tehát, hogy kell-e grindolni mindenért, vagy mennyire lesz ez ilyen pay to win, akár milyen szempontból is, de nyilván ez meg ki fog derülni. Én azt gondolom, hogy azok a jó élmények, ilyen játékkal eltöltött, vagy a játék kiválasztással eltöltött jó élmények, amikor igaz, hogy érzed, hogy vannak kényszerek, látod azt, hogy akár magad körül mindenféle téren vannak különböző stimulációk, de ha amikor becsukod a szemed, akkor el tudod dönteni, hogy jó, nekem most ehhez van kedvem, és ezt így minden, hogy mondjam, eredményével, konklúziával együtt őszintén szívesen elfogadom, és nem hagyod, hogy valami külső inger irányítson. Igen. Szóval én ezt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy amikor becsukod a szemed, akkor gondold végig, hogy jó, akkor ma is Fortnite azok egy 5 órát. Igen. Ha ezzel nem érzed, hogy probléma van, akkor go for it.
És tehát, hogy nekem az a bajom ezzel, amikor tehát a mikrotranszakciókkal, a skinekkel, a grindolással szerintem az a gond, hogyha az már egy ilyen fő fókusz a dolognak, tehát hogy már nem élvezed azt, amit csinálsz, mert kiégtél magában a játékban, és kell grindolnod, hogy majd elérj valamit, amitől majd jobb lesz. Szerintem ezzel van a probléma, mert hogyha belegondolok abba, hogy Kod egy multiplayer, ami nekem a kiskamasz koromnak az ilyen top játéka volt, akkor amikor hazaértem, akkor nem azért nyitottam meg a All Seeing Guide-t, és mentem fel a Hungarian Frackfest szerverre, mert ki akartam grindolni egy skint, vagy mert el akartam érni a Battle Pass-ben az új szintet, vagy mit tudom én, hanem azért, mert szerettem oda menni arra a szerverre, és lövöldözni a puskákkal a digitális ellenfelekre. Nem volt egyéb motivációm, csak az, hogy élveztem azt a játékmenetet, amit ez a játék nyújtott. Nem kellett a játéknak meggyőznie engem ilyen extra feature-ökkel, hogy miért maradjak ott, hogy miért nyissam meg holnap is majd ezt a játékot, hanem szimplán élveztem azt a játékot. És amikor a Code 4-ben először bejött ez, hogy így grindolni lehet valamit mellette, és ilyen RPG elemek voltak az online multiplayerben, hogy ugye kell az a bizonyos szint, hogy emlékszel az MP44-re? Emlékszel az MP44-re a jó kis COD 2 multiplayerből? Itt is játszhatsz vele a második világháborús német puskával, de csak akkor, ha eléred a top szintet, ami nem tudom, 40 vagy 50 volt akkor. És az volt az első ilyen, hogy akkor most azért megyek még be, hogy a szintemet még egy kicsit növeljem, hogy meglegyen ez az MP, és lehet rá arany skint is elérni, ha eleget játszok vele. És szerintem ott így elindult ez, ott így átfordult ez. Annak ellenére, hogy még mindig élveztem a játékot amúgy, tehát a COD 4 multiplayert is eredendően nagyon sokáig azért nyitottam meg, mert jó volt, de aztán amikor elkezdett az, hogy az MP44-en játszhassak, ott ez átfordult, és azóta átesett az egész a ló túloldalára, és pedig tehát a Fortnite mint olyan szerintem egy fun lövöldözős játék. Tehát ez önmagában a gameplay miatt ugyanúgy szeretem játszani.
Mint a Battle Royale-ra gondolsz?
Igen. Hát az Hero Build-re, de igen. De hogy, tehát hogy magára a gameplay-re, tehát maga a gunplay, maga a movement, maga az egész gameplay loop, hogy lekerülök, százan vagyunk, csökken a körbe, megyünk, izé. Ez önmagában amúgy szórakoztató tudna lenni. De hogy nem tudom, el vannak rejtve így a gameplay loopok, a rengeteg réteg mikrotranszakció és grindolható questek alá.
Egyébként itt most véghallgatom azt, hogy amit mondasz, és így próbálom átérezni, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy ma már kevés lenne az, hogy annyit tud egy online multiplayer játék, hogy játsszál vele, és kész. És semmit nem gyűjthet, semmit nem fejleszthet, csak így kész. Ott van az a 10 puska, kiválasztod, azt lősz, aztán élvezd a lövöldözést. Én azt gondolom, hogy egy csomó játékosnak jó az, hogy van valami progresszió élmény, amellett, hogy nyilván akár ügyesebb lesz a játékban, de mellette van valami, amit a játékok közötti szünetben lehet molyolni, állítgatni, stb., amiről lehet beszélni, lehet egy kicsit a metával foglalkozni, és ezt szerintem nem baj, hogyha egy játék így megpróbálja felépíteni. Az a probléma, amikor ebből csinál ugye plusz bizniszt a cég, a kiadó, akárki, hogy ezáltal több pénzt szedjen ki a játékosokból. Mm. És a legtöbb játék sajnos ebbe az irányba ment el, a legtöbb mainstream, hát nem is tudom, bármelyik műfajban az összes játék, hogy valamilyen digitális cuccot tudsz venni pénzért, és fogsz is venni. Tehát a játékosok nagy része azért egy idő után, vagy valamikor elkezd pénzt költeni ezekre, és továbbra is azt mondom, hogy a single player játékokban viszont ez már olyan elenyésző, és sokkal kevésbé érződik egy ilyen trendnek, hogy ez így benne van, és főleg az ingyenes játékokban, tehát meg természetesen örökké velünk lesz, úgyhogy engem ezért se vonz. Ez pedig volt idő, amikor költöttem pénzt én is játékokban, de nem hiányzik. És itt a FOMO-ra meg visszatérve, szerintem az például nem is tudjuk elképzelni, mondjuk egy 8-10 éves gyereknek, aki kap 2 órát a szüleitől, hogy játszasson a Fortnite-ban, hogy ő mit élhet át akkor. Tehát, hogy ő azt látja, hogy a haverjának megvannak ezek a skinek, vagy azok, mert ők többet játszhatnak, de és akkor ő apait annyit beleadt, tehát, hogy mennyire szorongva játszik ő, vagy mennyire önfeledten, felszabadultan, ezt így nagyon nehéz megítélni. Meg nyilván egy olyan szervezet, aki még ilyen fejlődésben lévő, meg nincs még a saját intellektusa, hogy ezt hogyan éli meg, de felnőttként egészen biztosan azt tudom mondani, hogy a FOMO az mindig jelen van, valószínűleg mindig jelen is lesz, mert mindenből túlkínálat lesz, ha csak nem lesz valami apokalipszis, ne adj Isten, és megszűnik a videójáték, mint média, és nem tudom, újra abakuszozni, meg nem tudom, backgammonozni kell, meg én nem tudom, dámajátékozni, addig igazából olyan túlkínálat lesz, körülbelül 100 év múlva milyen túlkínálat lesz, csak úgy, akkor már nem fogunk élni, de mondjuk 50 év múlva, hogy egészen elképesztő. Úgyhogy, hogyha ezt a FOMO-t nagyon érzitek, nagyon erősnek érzitek, akár hány évesek is vagytok, chill, nyugodjatok meg, besukod a szemed, és tudni fogod, mivel kell játszani.
Igen. Én abban reménykedem, hogy szerintem, pont ahogy most így a Gamescom trailereknél beszéltük, hogy most abszolút volt egy ilyen trend, hogy volt, nem tudom, a flanderization kifejezés, ez neked mennyire ismerős. A Simpson családból jött ez be, volt a Flanders karakter, a szomszéd, aki eleinte csak egy ilyen átlagos szomszéd karakter volt, akinek annyi volt a karakterisztikája, hogy nekik jobban ment, mint a Simpson családnak, és hogy ők egy kicsit kiegyensúlyozottabbak voltak, mert mit tudom én, de aztán szép lassan behoztak ilyen karakterelemeket a Flanders karakterébe, hogy mondjuk ő vallásos, vagy hogy ő nem tudom mi, és ebből eljutott oda a 20 akárhány Simpson évad alatt, hogy a Flanders karaktere, neki a fő karakterizációja ma már az, hogy egy ilyen elvakult vallási fanatikus, aki nem tudom micsoda, tehát hogy így el lett víve a túlzásban a másik felébe az egész karakter. Azért, mert eleinte bemutattak egy kis szeletét annak a karakternek, amire pozitívan reagált a közönség, és ezért azt addig tekerték azt a kapcsolót, ameddig lehetett. És szerintem ez ugyanez látszik a videójátékokkal is, hogy ebbe mennek el, és most már nagyon-nagyon fel volt tekerve ez a kapcsoló, amikor, ami mondjuk a Black Ops-nál beszéltünk. Pont most hoztam fel, hogy kicsiben ez a pszichedelikus rész a Black Ops-ban tök jó volt, és akkor mivel erre pozitívan reagáltak a játékosok, akkor az egész legyen ilyen. Tehát, hogy van egy ilyen tendencia a videójátékokban, hogy már mindent túl nyomtak, mert ami pénzt hozott, azt túlnyomják. Viszont, hogy most meg érződik egy ilyen hátralépés ebben, pont a mikrotranszakciókban, mert látják azt, hogy van egy ilyen negatív reakció valamire, akkor fogjuk vissza. És a Battlefield 6 ennek egy jó példája így a visszalépésre ezekben. És szóval nekem van egy olyan reményem, hogy lesz ebben valami visszalépés. Pont azért, mert rájönnek, hogy így nem lehet ennyi játékot kiadni. Nem lehet ennyire túltolni azt, hogy csak a mi játékunkkal játsz. A legjobb, hát, amire számíthatunk, hogy valaki játszik 20 órát ezzel a játékot, és akkor cső. De
hát,
ez lehet, hogy kicsit túl idealisztikus, de csak azt mondom, hogy én látok néha visszalépést ezekben a tendenciákban.
Uh-huh. Az egy-két alkalom én is. Igen. Hát van, aki viszont nem tanul, mintha nem tanulna semmiből. Változó, talán egy fokkal jobb, mint a 2010-es években, ahol azt láttad, hogy a tényleg olyan pofátlanul megvetted a játékot, és aznap már volt DLC, meg megvehető skin, meg megvehető karakter, ami csak pénzért játszható. Tehát, hogy miután te megvetted a játékot teljes áron, szóval, hogy azért nagyon sokan nem hajlandóak ebbe belemenni, de vannak olyan zsánerek, például egy FIFA, vagy egy Forma, egy olyan típusú játékok, ahol a közönség sokkal casualabb, és sokkal könnyebben bele lehet vinni a mikrotranszakciós, ilyen mikropénzes ilyen fizetésekbe, hogy egyáltalán tudomásra vesz arról, hogy ez igazából abszolút unfair, és kihasználja őt a cég. Például az Electronic Arts az ugye nagyon híres erről. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez mindenhol tetten érhető lesz, de azoknál a játékoknál, ahol van valami üzenet, valami mögöttes művészi hozzáadott érték, ott szinte már elvárás lesz egy idő után, hogy ezt a szellemiséget érezzük a monetizációban is, hogy nem lehet kapzsi egy jó játék. Egy FIFA Igen. lehet kapzsi, mert akiknek szól az a közönség, az teljesen mindegy, bármit benyel. Valahogy nem kritikusak, maximum a játék mechanikákkal, de hogy nekik mindegy, hogy még hányadik, nem tudom, booster packet tolják le a torkukon, eddig is megvették, elszeg ezt után is megfogják. De például most itt az FPS community-nál látszik, hogy nem annyira örülnek annak, Igen. hogy az early bétáért is fizetni kell, meg Igen. hasonló.
És erre amúgy szerintem van egy jó történelmi példa, amiről amúgy szerintem gyakran elfeledkezünk, mert annyira régen volt, de a 80-as évek elején, 83-as nagy videójáték krach, az igazából ugyanez a folyamat lejátszódott. Nem tudom, hogy láttad, de volt egy nagyon jó dokumentumfilm az IT játékról konkrétan. Ugye volt az a csapat, aki meggyőződése volt, hogy az IT játékok el vannak ásva Arizonában, egy sivatagban. És erről csináltak egy nagy dokumentumfilmet az IT játékról. És az érdekes...
Ez egy legendás, hogy rossz Atari játék volt.
Igen, az egy nagyon-nagyon rossz Atari játék volt, és nagyon-nagyon sokan mutatnak arra a játékra az, hogy ez döntötte be a videójáték piacot a 80-as években, nyilván nem csak az, hanem amúgy a Pac-Man Atari portja is, de hogy az a nagyon érdekes ebben a dokumentumfilmen az elején, hogy megkeresték a játéknak a fejlesztőjét, aki mesél arról nagyon hosszasan, hogy hogyan nézett ki az Atari a 80-as évek elején, hogy mik voltak azok a folyamatok, amik oda vezettek, hogy tényleg annyira bedőlt, hogy mind a mai napig egy krachként emlékszünk rá. Amikor olyan szinten visszaesett a videójáték forgalom, hogy konkrétan voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a videójátékipar így eddig tartott, ez egy ilyen egyszerű ilyen dolog volt, és soha nem lesz videójáték. Nyilván lett utána, de hogy ott is megvolt az a tendencia, hogy a videójáték egy iszonyú népszerű dolog lett, minden gyerek ezt akarta karácsonyra, minden szülő megvette, rengeteg fajta, iszonyú sok ilyen mindenféle otthoni konzol került piacra, mindenféle játékgyártóktól, az árkád játéktermek forgalma hatalmas volt, az, hogy már otthon is játszhattál, egyre több játékot lehetett eladni, mit tudom én, és ugyanaz a tendenc, tehát hogyha így meghallgatod, amit mondanak az emberek akkor, amiket a vélemények voltak a játékosoktól, a játékfejlesztőktől, hogy fú, hát nagyon fogy a játék, úgyhogy nagyon gyorsan, nagyon sokat ki kell adnunk, és hogy az IT játékkal is az volt, hogy mint hogy nyáron kitalálták, hogy ugye jönni fog az E.T. film, kéne hozzá valami játékot, de hogy ez karácsonyra kész legyen, és akkor ilyen őszre lett így véglegesítve, hogy mi legyen a játék, és valami 3 vagy 4 hete volt a csávónak összerakni a játékot. Egyetlen embernek.
Akkoriban még ez teljesen megszokott volt, hogy egy valaki csinált egy
Atari játékot. Az még oké, hogy egy valaki csinálja, de a 4 hét az tartatatlan volt, és ő megpróbálta a legtöbbet kihozni belőle, de ki kellett jönni a karácsonyra, mert akkor veszi meg mindenki. És ugyanez a Pac-Man port, oké, legyen otthon a Pac-Man játék, de nem teljesen bírja el azért még az otthoni konzol ugyanaz, hogy egy kicsit egyszerűsítsük le minden, és hogy rájöttek, hogyha a Pac-Man nem működik ugyanúgy, mint a játéktermi gépeken, nincsen annyira kicentízve és annyira szépen kiszámolva, az nem fog működni. Plusz az, hogy ugye teljesen nyitva volt a lehetőség az, hogy bárki fejleszten játékokat, és így elárasztották ezek az ilyen silány szarjátékok az otthoni konzolokat. És volt egy pont, amikor az egész átfordult, az egész vásárlói bizalom annyira átfordult, annyira megfordult, hogy az emberek visszavitték tömegekkel a boltokba ezeket a játékokat, és mindenütt erről beszéltek, hogy ne vegyél ilyet, mert ez rossz, a gyerek kiakadt, a gyerek nem tud vele játszani, otthon sír, hogy nem tud az IT-vel játszani, meg mit tudom én, elterjedt ez az egész, és így bezuhantak ezek a cégek brutálisan. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy mi történt utána. Hogy jött a Nintendo, akik kitalálták, hogy akkor mi próbáljuk meg visszaépíteni ezt a bizalmat, ami most ennyire elveszett, ami azt jelentette, hogy milliárd dollárok tűntek el a bevételből, meg a cégértékelésekből, meg a tőzsde árfolyamokból, és akkor ők voltak azok, akik megmondták azt, hogy oké, akkor mi most sokkal jobban fogunk figyelni a minőségre, a Nintendo név az egy garancia legyen a játék minőségére, hogy itt mit kapsz meg, plusz nem csinálhat bárki játékot a mi konzolunkra. Csak és kizárólag mi irányítjuk azt, hogy milyen játék kerül ki arra, és egy szigorú ellenőrzés legyen, és a Nintendo volt az, aki ebből a csődből gyakorlatilag visszahozta a videójátékokat, mint olyan.
Még egy olyan fontos elem van, hogy a konzolt is azért kellett Nintendo Entertainment Systemnek nevezni, hogy a videójáték szó ne legyen benne, vagy igen, ez, hogy ilyen ez játékkonzol, mert az embereknek egy annyira negatív ilyen konnotáció volt ezzel kapcsolatban. De egyébként ez utólag meg nyilván vicces, meg parodisztikus, mert rengeteg olyan játék kapott Nintendo Seal of Approval-t, ugye az LGN vagy LJN játékok például, licenszelt játékok katasztrofálisan szarok voltak, akkori mércével is. De nyilván az Atari korszak meg az a legnagyobb probléma, hogy olyan túlszaturáció jelentkezett, illetve a játékok címei nem tükröztek semmifajta minőséget, nem tudtad megkülönni, olyan játék címek voltak, hogy Golf, meg Golf 2, meg hogy tudom én, Space Golf, és nyilván, hogy a polcon, amikor bementél a, nem tudom, bevásárolni, akkor nem tudtad megkülönböztetni, most az alapján, hogy van ott egy kép, egy golfozó ember, ez egy jó játék, vagy rossz játék, egyszerűen nem volt lehetőség erre, de aztán később a Nintendo korszak egy kicsit ezt előre említette, Atari meg ugye késetett volna. Én nem hiszem, hogy ez visszaköszönne ma már, vagy a mai modern trendekben, mert hiába van túlszaturáció, azt tudjuk, hogy a videójátékokkal jó játszani. És a szülők is tudják. Inkább az, hogy a social médiának való kitettség, illetve az online játékoknak való kitettség a gyerekek számára mennyire lehet roncsoló, károsító. És ezt nehéz azért talán kordában tartani. Talán ez a legnehezebb egy szülőnek, hogy egyrészt a mennyiséget, másrészt az, hogy milyen játékkal engedje játszani a gyerekét.
Igen. Hát igen, csak hogy szerintem az, mint vásárlói tendencia, tehát nyilván a videójátékipar nem fog ugyanúgy bedőlni soha, mint a 80-as években, mert ahhoz már egy megalapozott technológia, meg egy megalapozott, nem tudom, szórakoztatóipari forma, de azt látom képzelni, hogy a nagy cégek el tudják veszíteni a közönségüket. Tehát, hogy ezek a tendenciák el fognak oda vezetni, hogy jó, hát, hogyha Call of Duty, akkor az már nem érdekel. Tehát amikor már egy ilyen vicc lesz ebből a sorozatból, akkor szerintem eljöhet egy olyan pont, hogy egyszerűen annyira hátat fordítanak a vásárlók ennek, hogy vissza tud térni akkor, hogyha ők is hátat fordítanak a korábbi trendeknek, amiket követtek, de hogy kell valami új. Hogy jönni fog majd valami olyan új, ami ennél jobb. Nem is tudom, hanyadik része ez a Call of Duty-nak? Ha számoznák, fú. Igen. Ez a Call of Duty 24.
Hát oké.
Ez már, ez túl sok. Ennyi egy sorozatban sincs, hogy 24 része legyen.
Hát de
képzeld
nincs
el,
is.
Ha lenne egy Dark Souls 24, tehát hogy így nem.
Ez olyan, mint a James Bond szerintem, hogy ilyen, egy ilyen olyan IP, ami behelyettesíthető minden korba, mindig. Mint az Assassin's Creed, hogy most érted, hogy most megcsinálhatják majd a, nem tudom, a horvát Assassin's Creed verziót is, mert hogy ott Dalmáciában is biztos voltak inizék, keresztesek meg, akárkik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem ezzel van feltétlenül a probléma, hogy hanyadik a sorozatban minden, hanem hogy elkülöníthetőek-e a részek, van-e relevanciájuk, van-e értelmük, ugyanazt csomagolják-e be. És érted, a focis játékoknál meg nem zavar senkit. Ugyanaz van becsomagolva minden évben.
Igen, de mondjuk azért ott is nagyon jó, hogy emlegetted a FIFA-t, hogy amúgy minden évben,
ami már nem FIFA,
kijön,
bocs,
ami nem
FC.
FIFA, hanem az EA Sports FC, de hogy amikor megjelenik az EA focis játékának az új trailere minden évben, akkor mindig jönnek, hogy ó, ez nagyon szar lesz, ez az eddig a legrosszabb, ami valahol volt, ezt már nem veszem meg. Ja. Eddig mindegyikről ezt mondták, hogy ez a legrosszabb, akkor miért él még mindig? Ja. Jó, ez egy kicsit más téma, mint a FOMO, de én csak azt akartam mondani, hogy nekem van optimizmusom abban, hogy fog korrigálni a piac. E tekintetben egy kicsit optimista vagyok, mert
valami
idén amúgy
szinten,
szerintem
igen.
Tök jó dolgok voltak a videójáték piacon, amik a jó dolgok szinte egyik sem a AAA-tól jött, hanem rengeteg kis stúdiótól, és ez szerintem ez felemelő, szerintem, hogy milyen jó játékok jöttek ki idén, és milyen jó történések voltak idén, úgyhogy reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik, és könnyebb lesz dönteni. És most egy kis ilyen felüdülésként ígértük múltkor, hogy lesz egy visszavágó a játékidézetes quizből, úgyhogy ezt a visszavágót megejtjük, csak én leengedem a redőnyt, most lesz egy hirtelen fénybeli változás, csak kezdi nagyon elárasztani a szobát a nap, és kiégetni a képet, úgyhogy kicsit visszafogtam. Készen
hát
állsz.
Legutóbb neked nagyon ment, szerintem max 2 vagy 3-at nem tudtál, úgyhogy most nem fogjuk összemérni pontban, de mindegy, bizakodom benne, hogy lesz, amit eltalálok.
Szerintem nagyon rávezettél azért sokszor, nagyon, nagyon
hát,
kedvesen kezelted a
jó
szabályokat.
Hiszeműen, igen.
Engedtél találgatni, úgyhogy én is igyekszem ugyanennyire jó hiszemű lenni ezzel az egésszel.
Ó,
De meg amúgy nem nehezek. Én nem nehézségi listába raktam, hanem inkább, ahogy így eszembe jutottak, úgy írtam ezeket össze, szóval ez nem feltétlenül
jó,
nehézségi
okay.
lista a te tekintetedben, de szerintem nem nehéz. Úgyhogy mindegyiknél tartunk majd egy nagyon rövid ilyen kis gondolkodási időt, hogy aki együtt szeretne játszani, az beírhatjátok, szóval készítsetek elő, légy szíves, egy négyzethálós lapot, és jegyzeteljétek, és kövessétek a pontszámaitokat, hogy megírhassátok utána a kommentben. Első idézet, én is ugyanazt az elvet követtem, hogy direkt a ChatGPT-vel fordítottam le, és
jó.
Ezek nem jó fordítás. Én biztos, hogy nem így fordítottam volna. Tépd szét és aprítsd, amíg el nem készül.
Wow. Tépd szét és aprítsd. Tear it apart and... Igen?
Amíg el nem
amíg...
készül.
Until it's done. Nem tudom, most valami horrorjáték flash sem van ettől, lehet, hogy rohadtul nem. Csak valamiért az ugrik be az a széttépésről és az aprításról. Nem tudom, hogy jó irány-e egyáltalán ebbe gondolkozni, vagy
Ez egy
kevésbé.
érdekes filozofikus kérdés, hogy igen, ez egy horror játék, csak itt meg van fordítva, mert ez itt te vagy a szörny.
A gonosz. Ja, értem. Akkor lehet, hogy ez valami aszimmetrikus horror multiplayer cucc, amit nem.
Nem, igen, ezzel elvittelek egy rossz irányba, úgyhogy vissza
ja,
mondom,
értem,
amit
jó.
Mondtam.
Oké, akkor nem
Ez
nem
egy
péntek
filozofikus
13.
értelmezés ennek a játéknak.
És ez egy híres mondat ebből a játékból?
Ez a leghíresebb mondata ebből a játékból.
Lehet, hogy... Tehát miből gondolod, hogy játszottam vele?
Nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy játszottál vele. Viszont ez egy nagyon-nagyon-nagyon népszerű játéksorozat. A saját műfajában mondhatjuk úgy, hogy a legnépszerűbb. Ez az idézet pedig ez ilyen emblematikus a játékból. Konkrétan benne van az intróban, van egy ilyen intro narráció, aminek ezzel van vége, emiatt a soundtracknek is, a soundtracken is van egy szám, aminek ez a címe, és egy legendás soundtrackje is van.
Hát nem tudom, valami azt hiszem, hogy nem Resident Evil, és nem Silent Hill,
nem,
hanem valami, nem is Evil Within, biztos nem indie cím,
nem,
hanem valami nagyobb. Gond, csak fe... Igen.
Egy utolsó hinten van még, hogy jó. Ez egy instrukció a főhősnek. Tehát ez az, ami leírja azt, hogy neked mit kell most csinálnod így most.
Értem. Fú. Passz. Nem fogom eltalálni. Lehet, hogy ráhibázok, de szerintem felesleges.
És lehet, hogy nagyon frusztrálni fog, amikor elmondom a helyes választ. Ez a Doom. A 2016-os, az új Doom széria. Rip and tear until it's done.
Az 2016-os, az a
igen, hát az a reboot. Az
felújított, hogy rebootolt.
Igen.
Nem játszottam vele, de láttam gameplay-eket annó. Valahogy ezek mai napig nem tudnak meghatni ezek a... Szerintem már semmilyen shooter, de hogy így nem is nagyon tudnám fejbe. Azt hiszem, hogy nem úgy kezdődik, hogy valamilyen ilyen műtőasztalról kezd föl. És igen. Ott van valami narráció erről.
Még előtte. Tehát, hogy azzal indul egy... Vagy az lehet, hogy egy kicsit később van benne, de hogy igen, van az elején egy intro narráció az első játéknak, amit még nem tudod. Azt hiszem, az első játékban nem derül ki, ki mondja neked, és aztán a második játékban megismétlődik ez a narráció, ahol már tudod, hogy melyik karakter mondta ezt neked a múltban, és hogy ez egy ilyen felszentelése a te foglalkozásodnak, hogy a démonokat széttéped és megölöd. De és azt mondom, hogy van egy filozofikus értelmezés ennek a Doomnak, hogy ez igazából egy horrorjáték a démonok számára, ahol te vagy a megállíthatatlan horror főgonosz, aki ellen nem tudnak mit csinálni, csak legfeljebb elbújni. Jó.
Ja.
Okay. Következő idézet. Maradj egy kicsit, és hallgass.
Stay for a while and listen. Ez nem Zelda?
Nem.
Nem. Jesus. Ez nem az NPC, nem egy NPC mondja a főhősnek? És ez ilyen ikonikus?
Ez nagyon ikonikus. Erről már beszéltünk itt a podcastban, ezt azért voltam biztos benne, hogy ezt berakom ebbe.
Pazeg. De az a durva, hogy annyira sok minden lehet, így nem ugrik be, hogy mi ez. Annyira sok minden lehet. De tényleg úgy cikáznak a gondolataim, hogy RTS is lehet, FPS is lehet. Talán, hogyha műfaján el kéne indulnom, biztos, hogy nem stratégiai játék.
Nem.
Nem. Vagy TPS, vagy FPS.
Nem.
Akkor egy platformer.
Nem.
Ó, Jézus. Akkor valami nyomozós, lopakodós téma. Akkor nem.
Nem, az Zeldával jó irányba voltál.
Ez az Zelda az... Ja, hogy RPG, hát jó, oké. Okay. Nem tudom, minek minősül a régi Zelda, amiben ez benne is volt.
Jó, igen.
Az mindegy, az ilyen, inkább ilyen akcióplatform, hogy a fasz tudja. Baj, hogy lehet, hogy valami Elder Scrolls rész.
Közel van hasonló. Hozzá, de nem az. Hasonló, de nem
aha.
Az.
Aha. Akkor jelenem, de nem ARPG, hanem klasszikus RPG.
De ARPG.
ARPG. Beszélj. De van ilyen a Diablo-ba? Van ilyen szöveg? Diablo 2? Talán.
Pontosan.
Nem tudom, hogy a Diablo 2-ben ki...
Várj, hát az első is van.
Deckard Cain mondja?
Ez a Deckard Cain-nek. Ja. Ez a szinkronizált idézete, amikor, hogyha rákattintasz...
Hogy van angolul?
Stay a while and listen.
Stay a while, aha.
Ez konkrétan a Blizzard történetéről, ez én is csak most tudtam meg, ahogy ezt az idézetet néztem, konkrétan van egy ilyen könyv a Blizzard történetéről, aminek ez a címe, tehát ez volt a nagy mondat. Ez, azt hiszem, hogy mindegyik játékban előkerül, én úgy látom, hogy az eredeti Diablóban benne van. Én nekem a kettőből ismerős.
Igen.
Inkább. Ahol ugye mindig az volt, amikor ott van a városban, rákattint, ez akkor mindig, tehát ez volt az ilyen rákattintós hangja az NPC-nek.
Retro élmény. Az is ugyanezt mondja, azt hiszem, valami egy ilyen kis tündér az Zeldában, vagy valami nagyon hasonló szöveget mond, azért az ugrott bekapásba, aztán abba az irányba indultam.
Hey, okay. Listen! Hey, listen! Listen! Hey, listen!
Igen.
Jó. Kb. Következő idézet. Nekem kellett lennem, más talán elrontotta volna.
Más talán elrontotta volna. Valami akciójáték? Valamilyen nagyon ilyen nagy csim-bum lövöldöz, de meg minden. Két dolog ugrik be, az egyik a GTA sorozat, a másik meg az a... Nem a Far Cry, mi az, az a... Négy része, Just Cause.
Nem. Nem ennyire dirdurcsított.
Nem ennyire elvont. Még egyszer a magyar fordítást.
Nekem kellett lennem, más talán elrontotta volna. Ez egy nagyon-nagyon drámai mondat, tehát hogy ezt érezzük, hogy ezt valaki nagyon önfeláldozásból mondja ezt.
Uh-huh. Jesszus. Szóval valami történetfókuszú játék, az egész biztos. Valami single player cucc, szóval én most arra tippelek, hogy valami komoly, realisztikus játék, nem valamilyen rajzfilmes világ.
Mondhatjuk.
Még nagyjából? Még nagyjából jó nyomon. Vagy FPS, vagy valami TPS, vagy fölülnézetes ilyen akció cucc.
Ezek jól leírják a játékot, amiről szó van.
Igen, csak nem tudom eldönteni, hogy most érted, most mondok egy sorozat, Hitman. Ha a Hitmanben van egyetlen mondat is, ami nekem így megmaradt a fejembe, hogy akár abba is lehet, de hogy bármely, de ott nem sok ilyen van, ilyen visszaszólás így a karakter részéről.
Igen.
Ami még lehet, most érted, lehet Metal Gear Solid, mert egy részsel se játszottam. Akár.
Tehát, hát ez a játék, tehát szerintem akik játszottak ezzel a játékkal, és megkérdezett, hogy mi a kedvenc idézetük ebben a játékban, ezt nagyon sokan mondanák. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon emlékezetes idézet. Amúgy az a vicces, hogy szerintem ebből a játékból, ha idézeteket kéne mondanom, én nem is biztos, hogy tudnék mást mondani ezen kívül. Vannak ilyen vicces, poénos idézetek, amikből mém lett, és akkor azért emlékszem rá, de hogy úgy az érzelmi részén a játéknak, hogyha végigjátszom, akkor ez maradandó volt.
Hát nem nagyon jut eszembe olyan sztori, amikor a főhős bedobja magát. Biztos sok ilyen van, aki így direktbe, de most így, ha most mit azt mondod, hogy Postában volt valami, nem tudnám felidézni, vagy hogy érted, hogy akár a Half-Life-ban. Nem. Ott más lenne az ikonikus mondat. Szóval passz.
Ezt kérlek szépen, most rájöttem, hogy elfelejtettem a karakter nevét, aki mondja. Uh-huh. Én is, a jelenet megvan, de a karakter nevét már totál elfelejtettem. Ez a Mass Effect 3-ban van, amikor az egyik, nem is a főhős, hanem pont ugye az nagyon ilyen companion fókuszú játék, ahol a Mass Effect 3-ban sorozatosan az összes ilyen társad megkapja a maga jelenetét, ahol feláldozhatja magát, ahol elveszítheted, ahol szomorú leszel tőle. És a Mordin Solus mondja ezt, amikor ő a nagy tudós, aki, hát ő az egyetlen, aki meg tudta volna tenni azt, amit meg kell tenni, és ez a búcsú mondat, amielőtt fölmegy a lifttel a biztos halálba.
És ezt most lehet, nem kellett volna elszpoilerezned sok ezer embernek.
Szerintem de... azért már jó régi játék. Amúgy az évszámokat elfelejtettem tőled megkérdezni. Úgyhogy a Mass Effect 3-ról az évszámot még elmondhatod.
2013.
Amúgy először Én is azt tippeltem. Úgy emlékeztem, hogy 13-as, de nem 12-es.
Ó. Oh.
Következő, az megint
de, bárja, bárja, by the way, nem játszottam vele. Szóval nem tudtam.
Erről sejtettem amúgy, hogy nem, mert már tudom, hogy neked a science fiction nem annyira. De gondoltam, hogy így a BioWare RPG-k, hogy hát ha ezek így...
Én nagyon szeretem a régi Baldur's Gate-eket, de egyébként a Mass Effect 2-vel játszottam szerintem egy 6-7 órát. Jó volt, de sajnos engem ez a környezet nem tud. Mm-hmm. Tehát elalszom tőle. Sajnálom. Igen?
Ez a következő idézet, hogy olyan, hogy ezt... Nehéz fordítani, de kicsit olyan, mint nálad a Mortal Kombat volt, hogy így vagy felismered egyből, vagy nem.
Jaj.
Volna szíves?
Nem tudom, shall we? De nem, ez inkább ez a beg your pardon, nem, ilyen... Volna szíves, Jézusom.
Ez az, ami magyarul azt mondod, hogy volna szíves, és angolul van rá vagy 50 verzió, amit lehetne így fordítani.
Uh-huh.
Tehát ez az az idézet, ami angolul egy nagyon specifikus dolog.
Azt a mindenit.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy akik
hallgatok. De miért ilyen udvarias a fordítás? Ez ilyen régi módi udvarias.
Ez nagyon udvarias régi módi kifejezés eredetiben is, igen.
Megőrít ez. Nem akarok most itt 5 percig töprengeni mindegyiken, szóval nem ugrik be semmi erről, hogy volna szív. Shall we, could you please?
Igen, ez az irány. Akkor elmondom angolul az idézetet.
Jó.
Would you kindly?
Jézus. Nem tudom, miért valamiért Tomb Raider, vagy valami ilyesmi ugrott be erre, de biztos, hogy nem.
Hát ez a Bioshocknak a nagy idézete, ami egy...
Ja, hát, ez?
Aha. Elspoilerezem a játékot, vagy ne? Hogyha az előzőt spoilernek vettük. Hát ugye a játék végén derül ki, hogy az egyik...
De már karakter... ez a Bioshock 1, vagy miről
beszélünk? Ez a Bioshock 1. Ja, igen. A végén derül ki, hogy az a hang, aki végig vezetett téged, és végig magyarázta, hogy miket kell csinálnod, ő igazából végig egy ilyen agykontroll alatt tartott, és a parancs szó az volt, hogy would you kindly. És minden mondatában benne volt ez, és akkor a végén derül ez ki, hogy ezzel a mondattal Jézus. Végig manipuláltak téged.
Amúgy olyan durva, hogy ezek a játékok, amikor játszottam, szerintem még az Infinite-re sem emlékszem, hogy mi volt pontosan a történet. Nem tudom miért. A Franz tudja, hogy nekem miért törlődnek így. Lehet, hogy azért, mert túl elvont volt az összes, vagy valami miatt, de hogy az agyam nem tudja ilyen megmondani, hogy ez volt a konklúziója ezeknek a játékoknak, mert mindiket végigjátszottam, csak mondjuk minimum 10 évvel ezelőtt.
Igen.
Sőt, több.
Amúgy ez is a dömping hátránya szerintem egy kicsit, hogy akkor az zaj,
hát meg ezek nem új dolgok
azért. Hiába van valami maradandó üzenete, vagy mit én nem emlékszel rá. És akkor így szomorú egy kicsit, hogy...
Hát az, igen, mert most lehet, hogy például mondjuk a kedvenc játékomban mondasz egy idézetet, de mivel olyan rég játszottam vele, biztos tudnál olyat mondani, hogy így
igen.
Fel se fognál, mi van.
Jó. Eljött az ideje, hogy szétrúgjam a seggeket, és rágógumit rágjak.
Okay. It's time for me to kick some ass and... Talán. Ez nem Mortal Kombatból valami Johnny Cage vagy Sonya? Nagyon olyan flash.
Ahogy nagyon vicces, hogy az a karakter, akiről szó van, az kinézetre nagyon hasonlít a Johnny Cage-re.
Akkor Duke Nukem?
Pontosan a Duke Nukem.
Forever? Yeah.
Hát ez egy ilyen...
Egy 3D?
Ez az első ilyen... játék, tehát ez végig kíséri a sorozatot, ez egy ilyen kulcson. Eredetileg egy filmből jön az idézet, csak a Duke Nukemnek is egy ilyen...
Ebben amúgy benne van az életérzés, ami alapján nagyon jól le lehet szűkíteni, milyen típusú játékról van szó.
Igen.
De hogy ez mikori? 1995? 4? 2?
1?
Egy, bassz meg!
Jó. Na, akkor a következő az egy olyan, ami kifejezetten egy mém idézet. Uh-huh. Ez hosszabb. 2 9-es, 1 9-es, 1 6-os extra mártással, 1 7-es, 2 45-ös, az egyik sajttal és 1 nagy üdítő.
Big Smoke, San Andreasból.
Ez a Big Smoke rendelés, és az évszám.
Ezt még magyarul nem hallottam.
Igen, ez nagyon bizarr magyarul.
Az évszám. Oh, Jesus. Na jó, gondolkozzunk. Két ezer... Ajjajjaj. Kilenc. Tíz. Korábban.
Jó van.
Komolyan? Ne. 2006?
Négy.
Nem hiszem el.
2004-es a San Andreas, bizony.
Várj, várj, és a GTA 3?
Hogy van? A GTA 3 volt, hiszem, 2002-es, a Vice City 2003-as, és utána a San Andreas 2004, ha most jól emlékszem.
Baszki. Ezek Csakkolom. Így jöttek egymás után. Én Bocsán, azt hittem, hogy...
1-2 és úgy 4, igen, igen. 2003-ban nem volt, igen. Tehát a
ez nagyon durva.
Volt, és az volt durva, én mai napig a legdurvább tény ezzel kapcsolatban, hogy a GTA 3 októberben jelent meg, és az év legeladottabb játéka volt. A következő évben a Vice City megint csak októberben jelent meg, október végén, és a 2002-nek a legeladottabb játéka lett. Úgy, hogy 2002-ben a második legeladottabb játék pedig a GTA 3 volt. Tehát, hogy volt egy év, amikor a toplista első két helyén is GTA volt. Annyira, annyira mentek.
Úgy, és most megérted, több mint 10 évet kell várni egy folytatásra.
Igen, igen, ez... igen.
Jó, én későbbre tettem, sorry. Na, ja. Mehet akkor.
Akkor a következő, az megint egy kicsit mém mondat. Tudja, ki vagyok én? Én vagyok az, aki a citromokkal fogja felgyújtani a házát.
Nem ugye be semmi. Semmi. Az égvilágon semmi. Citromokkal.
A citromok, ez egy nagyon kulcs mozzanat, hogy citromokkal felgyújtani a házát.
Nem tudom.
Nem jelennek meg a citromok, nincsenek a játékban citromok, ez csak egy
értem, de hogy erről a mondatról az égvilágon valami nem asszociálok most semmire.
Lehet, ez a Portál nem tudom, 2. Mi ez a
game. Nem játszottam
vele. Oh, igen, jó, akkor igen. Ez a játéknak szerintem sokaknak legemlékezetesebb mondata, amikor ugye a Portál 2 nagyrészt arról szól, hogy a játék egy korai pontján így lezuhansz így legmélyére az épületeknek, és alulról mész vissza, és az ilyen évtizedekkel korábban lezárt helyeken mész végig, és igazából felfedezed az egész cégnek a történelmét azon keresztül, hogy így bejárod évtizedről évtizedre a különböző szinteket. És ugye a cég alapítójának közben az ilyen teljesen idióta ilyen hangfelvételeit hallgatod, nincs választásod, hogy ezeket hallgasd, és hogy a Cave Johnson lebontja azt, hogy ha... Amikor az élet citromokat ad neked, akkor csinálj belőle limonádét, és ez egy ilyen nagyon hosszú, ilyen őrült monológban kifejt, hogy ez miért hülyeség, és hogy nem, hanem add vissza az életnek a citromokat, és hogy a tudósaim ki fognak fejleszteni egy robbanó, lángoló citromot, és azzal fogom felgyűjteni a házadat. És ez egy nagyon emlékezetes monológ a játékban. Akkor ez megint csak, a következő megint csak egy kicsit mém mondat számomra, de amúgy szerintem egy nagyon érdekes és egy fontos idézet. Egy nyitó idézet. Ez megint olyan, hogy első mondata a játéknak. Nyugtalan álmaimban látom azt a várost.
Silent Hill.
Igen.
De nem melyik? Tudom, hogy legelső. Vagy a második.
Ez a második, igen.
Második. Ez az eredeti mikor jött ki? Szerintem 98.
2001.
Ó.
Az a GTA 3-mal egy idős játék.
És az is sima PlayStation, mert akkor már volt PS2. Nem, akkor PS2-re jött ki.
PS2-re, vagy hát van PS2 verziója. Az, hogy kijött a PS1-re is, az jó kérdés.
Szerintem nem.
De szerintem eredendően az egy PS2 játék. Igen, az nem jött ki a PS1-re.
Jó. Hát igen, ez amúgy... Na ez is olyan mondat, hogy nem tudsz más asszociálni. Annyira erőteljes. Ha egyszer is játszottál bármelyik Silent Hill, egyébként most sem pont a... Nem beszéltünk erről a Gamescom kapcsán, de ugyan a Silent Hill F, és rohadtul nincs Silent Hill vibe-ja, meg semmi köze a Silent Hillhez. Ráadásul Ázsiában, japán karakterre, tehát ilyen nagyon-nagyon más helyről... Ja, és Souls-like. Tehát, hogy... Vagy hát ilyen Souls-like elemekkel van, tehát rendes kombat van benne.
Igen.
Úgyhogy az is egy érdekes franchise. Na mindegy.
Igen, de érdekes, hogy más, vannak franchise-ok, amiket számon kérjük, hogy nem tud újítani, de ha meg egy franchise újít, akkor pedig hibáztatjuk érte.
Hát nem az, hogy hibáztatjuk érte, csak ez pont az a franchise, ami attól izgalmas, hogy nem tudsz jól harcolni. Tehát, hogy béna vagy. Tehát, hogy fizikailag a karaktered nem képes jobbra, mint az, hogy érted, egy ilyen falrabot felkapasztani, lóbálja maga előtt. Mindegy, lehet jó lesz.
Hát ez a Resident Evil-ifikálása a Silent Hill-nek, talán. Már a Resident Evil-nek bejött amúgy, hogy elmenjenek ebbe az irányba. A négyel, hát, még anno-anno. Tehát a Resident Evil 4-re is ugyanígy néztek, hogy úristen, miért kellett egy TPS-t csinálni egy ilyen menekülős horrorból.
Jó, de az nem, az Close Combatra minimálisat koncentrált, ez pedig inkább. Tehát az inkább fegyver,
nem, pisztoly. Nem csak azt mondom, hogy egy ugyanakkora ugrás volt, egy hasonlóan horror címből. Jó, oké, igen, Resident Evil első három részében is voltak lőfegyvereid, és lőhettél, de hogy ott is alapvetően voltak olyan ellenfelek, akikkel nincsen semmi más védekezésed, csak az, hogy elmenekülj előre.
Erről van, igen.
És ugye Resident Evil 4, amikor bejött, akkor, vagy amikor még először bejelentették, tehát amikor lehetett tudni, hogy ilyen lesz a játék, hogy ez egy ilyen TPS lesz, ahol lövöldözöl, meg cover-based shooter, meg mit tudom én, akkor egy ugyanakkora ugrás volt, és aztán igazából tök jó volt, mert egy kicsit redefiniálta a sorozatot, és meg tudott maradni.
Hát ez az egyik legkiemelkedőbb játék volt abban a 2000-es években.
Szóval, hogy lehet attól még jó Silent Hill F, csak más, mint a korábbiak.
Jó, majd meglátjuk. Én nem sok jót jóslok erre.
Akkor már még kettő van hátra.
Na.
Héte, végre felébredtél.
Hát ez jó sok minden lehet.
Ez egy nagyon, nagyon ikonikus.
Persze,
mondat.
Gondolom, hogy az.
Csak
most azon gondolom,
főleg, hogy egy mém is. Megint csak mém videójáték, mém idézet.
Fasz. Szerintem nem Half-Life, nem Halo.
Igen, ezek mindezzel indulnak, hogy
igen, igen.
De nem azok.
És szerintem még nagyon sok játék indul ezzel. És van olyan, ami több Zelda játék indul így. Nem Oblivion véletlenül.
A sorozat már olyan stimmel.
Ó, bazeg. Valamelyik Elder Scrolls.
Igen.
És nem az Oblivion. Ja, bazeg, ez a szekeres pillanat, amikor a Skyrimba föl. Ja.
Ez az
miért gondoltam, hogy az Oblivion? Az Oblivion a börtönben ébredt. Ott nem szólítanak meg, így a szomszéd cellába? Vagy lehet, hogy hülyeségre gondolod?
Ott is azt hiszem arra őr? Kelsz, hogy a szembe cellából valaki mond neked valamit. Azt hiszem arra ébredsz. De ott... Hogy várjál, a Skyrimben is van előtte egy ilyen narráció. Mert ugye az Oblivion az előtt, hogy a király elmeséli az álmát, és utána felébredsz a börtönben. És azt mondom, a Skyrimben is igen, van valamilyen narrációs izé, de a Hey, you, you're finally awake, igen. Az lett a mém.
Ja, az a Dragonbornos.
És az évszám.
Jó. Ja, Skyrim 2010.
N1.
Jó. Okay. Close enough for me.
Ez az, amiről lehet, hogy ez a legnehezebb, de ezt csak azért akartam dörökni, mert ez rohadt vicces magyarra fordítta. Mégis miféle név az, hogy szappan?
Oké. Semmi nem ugrik be. Szappan. Ez valami olyan elvetemült játék lesz, amit én soha nem játszottam. Ez RPG?
Nem.
FPS?
Igen.
Isten. Valami komolyan vehető FPS, vagy inkább ilyen?
Szerintem ez a komolyan vehetőbbek közé tartozik, igen. Amikor megjelent.
Uh-huh. Ez a Doom-ot már kilőtted, az nem lehet. Quake-et is valószínűleg kizáratjuk.
Hát abban nem nagyon volt olyan sztori, hogy ott izézitek hát, legyenek.
Igen. Nem ugrik be, várjam. Vagy nagyon ilyen, valamilyen military ízére gondolok, olyan, mint a Call of Duty, meg ezek, de Medal of Honor, vagy valami ilyen világ.
Az előzőben közelebb volt, nem?
Call of Duty-val?
Uh-huh.
valamelyik Call of Duty rész.
Leg... ez az egyetlen idézet szerintem, amit lehet idézni a Call of Duty-ben.
Call of Duty 2?
Nem.
Nem.
Ez a 4 volt.
4.
Az eredeti Modern Warfare. Ahol ugye a főhőst Soap meg Tevisnek hívják, ami egy becenő nyilván, és ugye amikor a játék elején először mész a kiképzésre, a tutorial pályára, akkor kérdezi a Captain Price, hogy what the hell kind of name is Soap?
Wow.
Mondhatnám volna még a másik idézet, amit a kódból ki lehet hozni, amire azt mondom, hogy valaki is emlékszik, az a Remember No Russian, csak az meg az lehet, hogy az meg túl könnyű lett volna, igen.
Uh-huh. Ja. Uff. Nehéz volt azért. Mármint lehet, hogy csak azért is, mert...
Nehéz, de...
Hát most érted, ha nem játszottam egy percet sem a Mass Effect 3-mal, úgy nyilván nehezebb. Nem eléggé elhíresült talán. Mert én sokkal jobban vágom az ilyen retro platformer Nintendo-s világot, mint ezeket az ilyen PC játékokat. Főleg az kifi vonalat, de köszi, hogy adtál egy leckét ebből. Mindenki másnak is. Na, hát remélhetőleg ez az adás is élvezhető volt. Köszönjük szépen, hogy végighallgattátok a beszélgetést. Továbbra is várjuk véleményeteket, megjegyzéseiteket a komment szekcióban. Ezt az adást, mint a többit is megtalálhatjátok a különböző podcast platformokon. Találkozunk valószínűleg 2 hét múlva, addig legyetek jók. Vigyázzatok magatokra is, vigyétek a ceteket is.
Sziasztok! Sziasztok.